Jó napot kívánok! Gasztronómia és történelem. Ez lesz a mai könyvben utazom mottója. Előbb Vári Dávid séf tradicionális magyar ételeket is tartalmazó, múlt évben megjelent receptkönyvéről beszélgetünk, azután pedig Máltára utazunk, és kiderül, hogyan készül Málta a turisták fogadására, és milyen izgalmas ötlettel álltak elő a muzeológusok, amikor egy négyrészes filmsorozatot készítettek eredeti ősi máltai ételekről. Szóval Málta az ízekben is időutazásra hívja a látogatókat. Hangya Edinával, a Máltai Idegenforgalmi Hivatal képviseletvezetőjével beszélgetünk majd. Töltsék velem ezt az órát!
Könyvben utazom!
A magyar vadgasztronómia receptkönyvéről hallanak most, címe Terítéken, és muszáj mutatnom néhány példát, mi minden van benne. Mediterrán sült fogoly almás lencsefőzelékkel, rántott fácánmel, majonézes burgonya salátával, muflon gerincfilé vajaszsályás répával és édeskömény, részeges nyúlpástétom, parajágyon sült szalonka, szuvidolt vaddisznópofa házifánkkal, erőleves dámszarvascsontból, füstölt borsz sonka és szárcsa zúza pörkölt galuskával, kovászos uborkamártással. Vári Dávid séf még alig múlt 30 éves, de óriási tapasztalata van. 6 éves korában vitték először vadászni, és azóta élete részévé vált ez olyannyira, hogy a fejében és a jegyzeteiben összegyűlt információk és receptek könyvbe kívánkoztak.
Falun nőttem fel, vagy vidéken Németországban, tehát mi nagyon közvetlen a természettel nőttünk fel, vagy még szocializálhatunk is, mert nekünk azért ott az ottani vadászok, az erdészek, az óvoda és az erdőben, erdei óvodánk volt. Tehát,
hol volt ez pontosan?
Ez Frankfurttól 45 km, de még a Bajor oldalon, tehát mi pont az utolsó falu voltunk a hesseni tartományi határhoz, és a természet az én azt mondom, hogy én nagyon sok országban jártam a világban, közel 100 országot látogattam meg. Tehát tényleg az egész világot mondhatnám, bejártam. Nekem a nyugodtság az ott van benne az erdőben. Tehát amikor én tényleg ki tudok kapcsolni, ott ülök, és látok egy mókus felszaladni, de egy egeret látok futni a fűbe vagy a fák arra, és azt nézem. Nekem ez a kikapcsolódás.
Miért írtad meg a könyvet? Mi olyan dolgot tudsz te erről a témáról, amit azt gondoltad egyrészt, hogy könyvbe kell már tenni, másrészt meg, hogy kevesen tudják.
6 éves koromtól kezdve vagyok konfrontálva, de ez nyilván pozitív értelemben a vadászattal, és a gyerekkori legjobb barátomnak a nagybácsikája, ő volt ott a helyi fővadász, és számomra egy nagyon nagy meghatározó pillanat az volt, hogy amikor vége volt a vadászatnak, feldolgozták a vadakat, mindig ilyen jégertál csináltak, és ott ami megmaradt hús, mert amit nem csomagoltak már be, mert azt mondták, hogy felesleges lett volna, azt amit találtak zöldségeken, ha gomba szezonban, akkor hoztak meg, úgyis találtak való útközben gombát, bedobták, és kész. Összerittyantották egy 10 perc alatt, és ez volt a tökéletes. Én azt gondolom, hogy ez volt az első pillanat, hogy én konfrontálva lettem a gasztronómiával, és ez folyamatosan fejlődött, és miután engem nagyon-nagyon korán, és akkor megint a szocializálás, meg a korai vénülés, engem nagyon-nagyon érdekelt a vadászat. De nem is olyan szempontjából, hogy most legyen nekem egy trófea a falon, hanem az, hogy mit tudok elkészíteni belőle. És én tényleg végigjártam ezt az etikai lépcsőt, ami benne van a vadászatban, hogy tényleg a legkisebb állattól elkezdett tisztelni egyre jobban a nagyobb állatokat, és így vadászol végig, és akkor szépen így folyamatosan elkezdtem el foglalkozni, és azt elkészítettem mindig. Így alakult ki végül is, nyilván csak először a fejemben egy ilyen receptkönyv. Tehát voltak ezek a minden házi azt mondja, egy standard recept, na ezt a galambot, ezt így készítsék el, vagy a vadisznót így, fácánt így, és aztán így egyszer csak valamikor elkezdtem ezeket felírni. Az abból indult egyébként ki, mert hogy én alapból a vadász élményem, az összes fel van jegyzetet, tehát minden egyes vadászat, és nagyon sokat vadásztam, az életem során minden fel van írva. 14 évesen elkezdtem ezt írni. 21 évesen kerültem Magyarországra, és akkor így az egész össze kombinálva az itteni vadász élményekkel, meg a német élményekkel, meg a német vadállományjal, a magyar vadállomány is így alakult ki az egész történet, és akkor így egyre jobban láttam, hogy annyira sok információt gyűlt össze, hogy érdemes már evel valamilyen szinten úgy foglalkozni, hogy egy könyvbe költsem. Meg nem volt. Tehát nagyon sok vadász barátom, tehát én bejártam az egész országot vadászati szempontjából, és találkoztam avval, hogy mindig ezen a pörköltön maradtak. Tehát volt egy-két helyen azért jó kis kiszáradt, meg tűzdelés az a legjobb, amikor zsírral tűzdelik a hús, ilyenek voltak, de igazából más nem, és én valahogy sajnáltam azt, hogy van egy jó hús, egy brutálisan jó minőségi, első osztály bio-hús, és aztán elrontjuk,
és belőle.
Pörkölt lesz. Volt már olyan szívfájra, amikor láttam azt, hogy vaddisznó hajtás után volt egy csomó vaddisznó, feldolgozták, és a szűzérméket, és mondták, hogy na, nálunk a vaddisznó szűzből is csinálunk pörköltet. fogtam a fejemet, hogy emberek, hát ne a szűzből csináltam, hogy sokkal jobb dolgot lehet csinálni.
Mit például?
Ja, megsütni úgy, hogy van. Kis rozmarin, kis fokhagyma, vajban megforgatva, utána végén meg kis pihentetés, kis só, durva bors, ennyi. Nem kell több neki. Ez a fő probléma, hogy nem akarják vathúst érezni. Akkor kérem, vegyen csirkét, gyári csirkét, annak olyan ízt ad, amit akar. De hogyha vathúst akar enni, ő tartsuk meg vathúsnak a jelenét. Tehát ez volt az egyik oka, hogy csinálják egy olyan könyvet, ami cél egyébként a vadásztársadalom volt, megmutatja, hogy milyen lehetőségek vannak még a vaddisznón, az őzön, a szarvason kívül, meg mondjuk a fácán, mik vannak még, és akkor így összegyűjtöttem az én kézirataimat, meg még azért hozzátettünk egy párat, vagy hát még írtam egy pár recept, és aztán így született meg ez a könyv.
Van ez a teríték, amiről írsz. És ez egy csodálatos része a könyvnek. Azt kérem, hogy mondd el, hogy mi, mert hát nyilván ezért lett ez a címe is, hogy mi ez a teríték.
Na, ilyenkor jó lenne, hogyha lenne egy ilyen jelzőtábla, érzési jelzőtábla felettem. Azért, mert ez egy nagyon szép dolog. Én most voltam egy vadászaton, nem olyan rég, és meglepődött a vadászmester, hogy én mennyire tisztelő vagyok a vaddal. És visszakanyarodnék egy másodpercet a húsfogyasztásra. A tudatos húsfogyasztás, az a tudatos gazdálkodás, meg a tudatos vadászatnak az egyik pillére. És ez a teríték nagyon fontos dolog, hogy tiszteljük meg azt, amit eszünk. Ha elveszünk egy állatnak az életét, és ezt, aki bármelyik szinten húst fogyaszt, az legyen azért tisztában azzal, hogy mit csinál. És ezért az a teríték egy nagyon-nagyon fontos szó, és nem csak vadászati szemszögből.
De azt mondod, hogy van egy rituálé tulajdonképpen vadászat végén.
Maga a teríték elkészítés az egy nagyon-nagyon fontos rituális a vadászat végén. Tehát, hogy a terítékre hoztunk, mert mi nem azt mondjuk, hogy lelőttünk egy vadat, ez etikailag meg kulturálisan nem fér össze, hanem mi terítékre hoztunk egy vadat. Az első, amikor terítékre került egy vad, levesszük a kalapot. Mielőtt oda megyünk a vadhoz, levesszük a kalapot, és aztán megsimogatjuk. A legfontosabb is megköszönjük azt, hogy elvehettem az életét. Ezt minden alkalom, és ezért volt nagyon meghatódva a vadászmester. Ha ez megtörtént, akkor az utolsó falatot odaadjuk a vadállatnak. Mindig. Aztán jön a septöret, ami arra a helyre teszük, ahol a halálos lövedék érintette a testét.
Ez egy ágacska, vagy
bármi? Ez egy ágacska, és ez mindig egy nemes növénynek az ágacskája kell lenni. Nyilván, hogy most a réten vagyunk, akkor egy nemes virágszál, vagy bármi is kell, hogy legyen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nemes legyen. És aztán, hogyha vadásztatás van, akkor van a töret, amit a vadásztöret, amit mi kapunk meg, mint vadászok, hogy sikere járt a vadászat. És ezt a vad fölött egymással szembe állva egy tör, de ha nincs tőle nálam, akkor a vadászkalapon keresztül átadja, tehát nem közvetlenül a kezemben nyomja, hogy tessék, hanem ezt tiszteletben tartva átadja nekem ezt a töretet. Ha vadászatás van, akkor ezt még kürtszóval jelzük, hogy milyen vadfaj került terítékre, és vadászat végét is evel jelzük. És aztán még megköszönjük a Diana és önök, meg Szent Hubertusnak a vadászatot. És aztán, ha még terítéket készítünk, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, körbe tesszük a vad testét evel a nemes ágakkal, vagy nemes növényekkel, és egy kört zárunk be. Ez, hogy a nagyobb terítékről van szó, akkor még mágiákkal is körbe rakjuk az egészet, és akkor a tűz, mint hogy a állatnak a lelkét segítsük a membe jutásba. Tehát nagyon szép dolog. Ez a probléma, hogy a sok ember ezt nem tudja. Sok ember nem is tud arról, hogy ezek a dolgok léteznek.
Miért tartottad fontosnak, hogy az állatokról külön, hogy hogyan lehet őket vadászni, hol élnek? Biztos, hogy a vadászokat is éri meglepetés, hogy mi mindent mutatsz.
Én szerintem ez egy jó történet, hogy most egy kicsit azért ismerjük már meg, hogy mi van Magyarország. Mi létezik? Az emberek rám néztek, mikor volt egy dedikálás a Gurmi Fesztiválon. Rám néztek, hogy muflon? Van muflon Magyarországon? Hát mondom, persze, már jó. 100 éve legalább. Hát ezt nem is tudtam. Én azt hittem, ez csak valahol az Alpokban él. Hát mondom, az Alpokban is van, de Sicíliáról származik alapvetően, de Magyarországon is nagyon sok van. De
akkor ilyen tájékoztató jelleg.
Persze, szárcsa. Hát a szárcsát, azt mindenki ismert, a fekete kis tyúkot, ami ott úszkál a vízen, de azt nem tudta, hogy ezt meg lehet enni. És akkor a legtöbb vadász még azt mondja nekem, hogy miért ez halevő, nem? Mondom, nem. Tehát azért van ilyen is. És ezért fontos számomra, hogy nem csak egy receptkönyvről van szó, hanem ez tényleg egy átfogó tájékoztatás, bemutatás, hogy mit tudunk, milyen kincseink vannak. Én nagyon-nagyon analizálok mindent. Közgazdász vagyok, a számok nekem mindig az egész életem határozza meg. A nagyon öregek, 70 plusz, azok tudják, miről van szó. Mert még találkoztak a borsz, paprikás, még a szalonkát is elkészítették az őrvös galambot, a balkáni gelét, de még a nyulakat, meg bármit elkészítettek. A mondjuk 40 és 70 közötti korszak óckodnak az egésztől, nem mindenki, nyilván általánosan nem akarunk, beleragadtak a pörkölt zónába. És akkor van az én generációm, mondjuk a 18-tól 30-ig, azok brutálisan kíváncsiak erre az egész történetre. De miután nincsen szakirodalom, vagy ők saját maguk próbálják ki, vagy most hála Isten valamelyik őrült neki kezded egy gasztrókönyvnek is megcsinálta, egy, legalább egy út mutatód, hogy tessék, így is lehet elkészíteni. És ez érdekes, mert ez számszerűen lehet mondani, hogy a 40-től nem, nem nyúlnak hozzá, mert nem, hát most mit csinálnak a borza?
Milyen íze lehet, milyen fűszer kell hozzá, meg egyáltalán.
Igen, meg a legviccesebb az, hogy ők mindig az büdös borzra gondolnak. Az amerikai büdös borzra gondolnak, ami a Cartoon Network, a Skunk, a büdös borzol, mert hát, hogy az is fekete-fehér, hogy azt avval keverik össze. De vadászokra van szó, tehát ők nem tudják, hogy ez nem egy is ugyanaz.
Mert itt milyen a borz?
Hát ez az európai ezüstborzról van szó, tehát az egy teljesen más fajta. És aztán most az ilyen felvilágosítás, persze, hogy meg lehet enni a borz. Hát a borzsonka az egy marha drága mulatság, delikatessz, abszolút.
Ugye azt mondod, hogy a vad íztől nem kell félni, és akkor itt te minden fűszerezéssel és mindent, amit mellé teszel, erősíted azt a jelleget, ugye? Az adott állatnak azt az ízét.
Ha végignézed a könyvet, akkor valami jót csináltam, mert eddig mindenki azt mondta, aki írta nekem közösségi médián, vagy akivel találkoztam a dedikáláson, hogy brutálisan egyszerűen megcsináltam. Nincs flantság benne, és ez pont ezért van, tehát a fűszerek, amit kiválasztottam mellé, azok tényleg azért vannak, hogy erősítsék, még jobban kihozzák a jellegét. Van olyan hús, ami kicsit édesebb, van olyan hús, ami kicsit zöldebb, tehát vannak olyan vadfélék, ami sokkal zöldebbek, sokkal édesebbek, sokkal markánsabbak, vannak olyanok, ami annyira ízteljesek, olyan bombák, hogy valamit csillapítani is kell, tehát vissza kell egy kicsit, vagy
mondj
egy másik. Például az őz. Az őznek is különféle részei teljesen más textúrákat, meg teljesen más ízeket tudnak létrehozni is. Például az ősztatár fontos, hogy ez a szardella ebbe a mennyiségbe kerüljön be, mert muszáj visszavenni belőle, mert annyira markáns, nem rossz értelme markáns, hanem egy nagyon kellemes markáns íz tud adni, csak muszáj visszavenni. De vannak ugyanúgy, mondjuk a pont a borzsonka, jó, hogy erre jutottunk, hogy a borzsonka, borznak egy nagyon-nagyon kellemes íze van, egy kicsit a disznóra, meg a szarvasnak a keverékére lehet hasonlítani. Tehát egy nagyon kellemes íz. Ott például a mustármag, az segíti még jobban kifejteni ezt az íz színvilágot, amit találunk ott is. Ezért érdekes, hogy vannak egyszerűen olyan fűszerek, ami segítenek azon, hogy még jobban bemutassák a jeleget, egy húsnak a jelegét.
Azt látom, hogy fontos például a vadételek elkészítésén az alkohol. Hogy hol pálinka, hol konyak. Az azért, mert jó ízt ad neki, vagy pedig az eljárás, ahogyan
készül. Nem, szeretem a pálinkát.
Ennyi? Ja, jó.
Nem. Vannak egyszerűen olyan ételek, amelyek azt mondom, hogy bizonyos dologban kell a bontás. Ezért használunk sokszor savakat. Miért egy jó zsíros húshoz kell savanyúság? Azért csináljuk, hogy már a sav egy kicsit a bontásra emészt és könnyebbíti az egész ételt. És ez ugyanúgy az alkoholal. De tudunk az alkohol által nagyon szép, megint a színekről beszélünk, nagyon szép íz színeket becsempézni, meg nagyon jól tudunk ízt alá festeni, és azt sokkal jobban ki tudunk hangsúlyoztatni, hogy milyen markáns tud például lenni. És ezért jó például egy szilva pálinka, vagy egy konyakot mellé tenni. A konyaknak ez a fás, ez a jó termet öregíti az ízt, csodálatos jó kis új ízt kapunk belőle, és ezért fontos sokszor, tehát nem minden alkalommal. Én például, ez a vörösboros történet, én sokszor pörkölbe nem is teszek bele vörösbort. Jó a fehér, jó az írsai olivér például. Uh-huh. Azért teszem bele, mert ad egy frissességet. Vad pörkölt fehérem. Persze, ragú. És akkor szépen beleteszem az írsai olivér, és akkor sokkal virágosabbá teszi az ételt.
Köretek szempontjából is hihetetlen virtuózitást mutat ez a könyv.
Hát ez a szükség állapot volt sokszor az, amikor hát bementem a konyhába, megnéztem, mi volt, és aztán van egy kis gesli, jó, mondom, ennék egy kis rizottot. Hát csináljunk gesli rizottot. Tehát találékony vagyok ilyen dolgokban, hogy mit lehet még mellé kombinálni. De ezt nem tudom én, tehát ez nem tudatos, hogy miért teszem ezt mellé, hanem én úgy érzem, hogy ez passzol. Tehát most egy lencse főzelék, miért almával csinálom, vagy almalével csinálom, egyébként brutális jó, a fácán, vagy a fogó, vagy bármelyik szárnyas mellétéve. És egyébként hozzáteszem, hogy ez a lényeg ez egész könyvnek, mert nyilván nem csak a Magyarországon vadászható és fogyasztható vadfajokról van szó, hanem hogy tudunk még Magyarországot bemutatni, és nagyon jó kereteink vannak. és nagyon sok elfelejtett köret. Uh-huh. Ott van a bános. Ez a puliszka. De a kárpátok, drága testvéreink itt a szomszédságban, ők bánosnak hívják ezt. És a bános semmi más, mint a puliszka, csak ők egy kicsit kecskesajt, jutúrót tesznek vele, más, tehát egy kicsit másabb az elkészítés, de egy hagyományos magyar ételről van szó, csak nem ismerjük itt Magyarországon túlságosan.
Puskázok, szárcsamelfilé fűszeres csicsókapürével.
Csicsóka a legjobb, ezt gyógyszerként fel kéne élni minden uh-huh. gyereknek.
Muflon vagdalt, tök főzelékkel. Tök főzelék.
Persze, de ez jó az a tök főzelék. Hát akkor tegyünk már mellé egy muflon fasírozottat, vagy vagdaltat.
Jó, de a muflon sem mindenkinek van otthon ezért.
Hát ez nem, mindenkinek van otthon, de egyre jobban lehet elérni. A vathúsnak van egy saját problémája. Miért ilyen drága? Nem a vathús a drága, hanem amit kidobunk belőle. Mert ahogy megnézzük, ott van egy 100 kilós vaddisznó, abból marad még 30 kiló, 35 kiló tiszta hús. Az összes többi az csont, bőr, fej, köröm, nem tudjuk felhasználni. Nem úgy, mint a házi sertésnél, ahol jó formán mindent feldolgozunk. Ez a vadiszonok meg a vadállatoknál sajnos nem így van. Ezért van ez a kicsit magasabb árkategória, de én azt mondom, hogy inkább kevesebb húst fogyasszunk, de jó húst fogyasszunk. És a vathús, ez pont az. Egy fácán mell rántva, ez. Tehát ennek van íze. Tényleg, egy nagyon jó íze. És ez az érdekes, hogy fácán, az olyan száraz. Persze, hogyha két órán keresztül a legmagasabb hőfokon főzöd, akkor persze kiszárad, mint a Szahara, tehát uh-huh. persze, de ha ezt jól megcsinálod, rövid időn sütve, vagy lassú tűzen főve, akkor nem lesz ez a hogy a kréta, szétrágtam a számba, és uh-huh. az az élmény, hanem szaftosan meg tudja maradni. És ezt én kikísérleteztem, hogy tudja ezt jól megcsinálni, és ezt képzeld, ez nincs is fűszerezve. Semmi nincs rajta. Tehát ez nem? Csak úgy alanatúr, be van panírozva, pankomorzsa, egyetlen fontos dolog, hogy pankomorzsa meg kell megcsinálni, és aztán csak egy kis sóbors a végére, és szenzációs. Én azért csináltam ezeket a tényleg brutális egyszerű recepteket, hogy lássak az, hogy tényleg nem egy varázslat.
A saslik készítés, ez több állat kapcsán fölmerül itt.
Nagyon egyszerű, mondjuk egy balkáni gerlét akár így elkészíteni. De ez lehet csirke is. Ez a lényeg az egész könyvnek, hogy az emberek bármelyik étel, ami itt található, ezt bármelyik haszonállatból meg tudják csinálni. Próbálj ki. Tehát, hogy nem merünk. És ezért fontos ez a könyv. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon jó útmutató, hogy merjünk nekiállni. Tehát kezdjünk el vathúst úgy használni, mint hogy a legtermészetesebb dolog lenne az egész. Ugyanazt kell csinálni, mint a másiknál. Semmi különbség. Mm. Tehát ezek a legjobb, amikor pálcolnak, meg három napig bent áll a pálcban. Én ezt nem értettem soha, tehát én nekem a legnagyobb heródom az mindig az volt, hogy lehetett venni ilyen pálcolt húsokat vödörben. Borzasztó. Semmi más nem eszem, mint fűszert. Tehát nincsen annak a húsnak valamilyen jellegzetes, sajátos íze, hanem te eszel egy paprikás pálcot. A szarvas mindig ez, hogy hát meg bepálcoltuk a szarvasbélcén. Te minek? Megkóstolod ez? Hát persze, mondom, jó fűszeres. És a szarvas hova tűnt? Tehát nem kell agyon pálcolni a dolgokat. Három napig éleltem pálclében, ezt mondta nekem valamelyik nap valamelyik. Mondom, de mi az, hogy élelte? Tehát száraz a lógas, és az az élelés, az, hogy te bent hagyod a lében, mit élelsz vele? Semmit.
Rengeteg tévhitet elosztlat.
A vicc az egészben egyébként a legnagyobb poén az, hogy sokkal könnyebb lesz az életünk ettől. A hússütés az nálam az 10 perc alatt megvan.
Olyan jó, hogy írod, hogy nyilván, hogy az elkészítési idő mennyi, de hogy a nehézségi fog is ilyen pöttyökkel jelzed itt.
Három pöttyös van, igazából az összes többi nagyon egyszerű. Ez volt a lényege, hogy ne legyen flancos. Fejlődni tudunk vele. Nem azt mondom, hogy tankönyv, de tényleg tudunk az elejétől végéig, vannak trükkök benne, vannak alaplevek, mártások, a konfitálás, szuvidolás, a füstöléstől kezdve, minden benne van, hogy azért tanuljunk vele. Uh-huh. Sok ilyen trükk van benne, hogy csontokkal mit csináljunk, hátyákkal mit csináljunk, a füstölésről, tehát pontosan tartom, hogy sok füst árul én benne. Hogy tudunk jól konzerválni egy jó kis szarvas combor vagy bármit is, na füstöljük le. De még szárnyas is le lehet füstölni. Ezek ilyen kis trükkök, és azt mondom, hogy a végén eljut valaki a könyvnek, végig főzte azt a 90 vagy 89 receptet, akkor a végig meg tud csinálni jól a Wellingtont.
Gémszarvas hátszín
Wellington. Igen, tehát az, hogyha valaki egy Wellingtonnak neki kezd, akkor az már tud valamit.
A bátorság a tányéron kezdődik, ezt üzeni Vári Dávid az olvasóinak. Terítéken a Magyar Vadgasztronómia receptkönyve Vári Dávid séf kötetét a Book kiadó jelentette meg. Most hírek, azután Málta történelméről és sok száz éves ételeiről hallanak.